Folytatódik az aréna, vendégünk továbbra is dr. Kovács József, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet bioetikai részlegének vezetője, az intézmény igazgató helyettese. Folytassuk ott, hogy az egyik nagy érv, ami a mostani rendszer megváltoztatásáról szól, az a többi között az, hogy többen felvetik, hogy Magyarország, és erről már beszéltünk is, hogy a beteg fut az orvos után, nem pedig az orvos vagy az általa képviselt intézmény fut utána, mint beteg után, hogy én oda menjek, mert az nekem jó, hogyha én velük meg. Itt hogy lehet rendet tenni ebben a kérdéskörben?
Hát én azt gondolom, hogy itt világosan kell beszélni, mert hogy Magyarország egy szegény ország egy bizonyos értelemben, tehát szegénységügyre fordítható összeg jóval kisebb, mint mondjuk egy nyugati ország vagy Amerikában. Tehát én azt gondolom, hogy akármilyen rendszer, a hiány akkor is hiány marad. Tehát bizonyos alapproblémákra nincsen csodaszer, oldás, hogy sokkal gazdagabb lesz egy ország, sokkal többet tud fordítani egészségügyre, de ez nem valószínű, hogy Magyarországon így lesz.
Elnézést, hogy itt közben vágok, de tényleg kevés az a pénz, amit erre fordít az ország. Ugye 1500-1800 milliárd forint, mondjuk ha a nagy kasszákat nézzük, ami az egészségügyi kassa. Azért ez nem 2 forint.
Ez nem így van.
Még hozzáveszünk a nyugdíjkasszát, abból is jut nyilván valamennyi ilyen úton.
De nem erre gondolok természetesen, hanem abszolút összegekben, tehát hogy egy főre mennyit költ Magyarországon az egészségügy, vagy mennyit lehet költeni, és mennyit költenek mondjuk, mit tudom, Angliában, vagy Amerikában, és akkor azt fogjuk kapni, hogy töredékért.
Ehhez képest Angliából ide jönnek gyógyítani, mert azt mondják, hogy itt viszont túlélik. Hogy kicsit erősen fogalmazni.
Én nem azt mondom, hogy a magyar egészségügy az rosszabb, vagy hogy nem csak ezen múlik a dolog, én csak azt mondom, hogy ha sokkal kevesebb pénzt költünk egy főre, akkor nyilván egy csomó problémát nem lehet megoldani, tehát a hiány az megmarad, és a rendszert akárhogy változtatom, lehet egy picit hatékonyabb, de a probléma meg fog maradni, hogy hogyan döntsük el, hogy mit adunk és kinek adjuk. Tehát sajnos ezt az egyenletet nem fogjuk tudni megoldani másképp, mint hogy explicit prioritást kell felállítani, meg kell határozni, hogy mi az az alap, ami mindenkinek jár, és ez egy tisztességes minimum, ezt lehetőleg minél bőkezőbben kell meghatározni, és a maradék pedig, ami lehet nagyon sok, ott pedig valamilyen formában el kell osztani. Most ez az egyik lehetőség, hogy megengedjük kiugrani a sorból, mondjuk, aki fizetőképes, de ezt visszajuttatjuk valamilyen formában az egészségügybe egy részét ennek, mondjuk adóformájában.
Mi a másik lehetőség?
Hát nem tudom, hogy lehet azt is csinálni, hogy ez a radikális egyenlőség lenne, hogy van egy alapszint, amit mindenkinek adok, és amit nem tudok mindenkinek adni, azt senkinek se adom. Tehát ugye nem engedem meg jogilag, hogy többet vásároljon, még ha valakinek van is pénze, mint amit bárki megkaphat. Ez a radikális egyenlőség felfogása. Ugye ennek is megvan a logikája, mert hogy egy gazdag élet nem ér többet, mint egy szegényé. Egy országban mindenkinek egyenlő joga van az élethez, mindenkinek ugyanannyit ér az élete, és senkinek sem ér többet. Tehát ez ezt jelenteni. Csak a probléma az, hogy ez az egyenlőség, ez mindenkinek rosszabb lenne, annak is, aki nem tud kiugrani a sorból, mert hogy a fizetőképes kereslet révén azután fizető adó révén meg tudná emelni a szegényebbet.
Meg ráadásul ez a történelmi példánk van, hogy ez nem működik, mert hogy a hálapénz rendszer gyakorlatilag abból a korból indult, amikor ezt gondolták a politikai vezetők, hogy mindenki egyforma.
Ugye hát mondják is, hogy ez azért nem megvalósítható, mert nagyon nehezen lehet elkezdeni, hogy egy gazdag, aki mindenre költeti a pénzét, pont az legalapvetőbb dologra ne költesse, tehát hogy az egészségét megjavítsa, vagy adott esetben az életét megmentse. Tehát nyilván, hogy mindent meg fog tenni. A másik probléma persze az, hogy ha ilyen radikálisak lennénk, akkor ugye az egészségi állapoton nem csak attól függ, hogy mihez félek hozzá az egészségügyben, hanem attól is, hogy például mit eszem, attól is, hogy milyen levegőjű helyre költözhetek, hogy milyen autót vezetek, ha az ember egy trabantba ütközik, egészen más a túlélési esélye, mint mondjuk egy Volvo-ban. Tehát magyarul, ha megengedem, hogy az élet egyéb területén egyenlőtlenségek legyenek, már pedig megengedjük. Egyébként megjegyzem, hogy a logika kísértetiesen hasonló, mint amit most mondok az egészségügyben. Az élelem kapcsán is elfogadjuk azt, hogy van egy tisztességes minimum, ami mindenkinek jár. Tehát magyarul senki nem halhat élni azért, mert nem tudja megfizetni az élelmet, és ha valakinek olyan kevés a pénze, hogy ezt nem tudná megtenni, akkor a társadalomnak meg kell adni élelmiszer egy formájában, vagy ingyen konyha formájában, de annyit kell adni, hogy ne hajjon éhen. De ezen felül már a piacot engedjük meg, tehát aki lazacot akar lenni minden nap vacsorára, az a fizetőképessége múlik. És ugyanígy ez igaz, hogy hol lakom, vagy hogy milyen kocsit vezetek, ez alapvetően befolyásolja az egészségi állapotomat, és itt megengedik a piacnak az érvényesülését. Tehát ugye az érve az, hogyha megengedik azokon a területeken a piac érvényesülését, ami sokszor alapvetően befolyásolja az egészségi állapotot, mint az egészségügyhez való hozzáférés, akkor ez azt jelenti, hogy az egészségben is mérsékelten, tehát korlátozottan, de meg kell engedni, és még egyszer ugyanoda jutunk, hogy egy tisztességes minimumot mi meggarantálni kell, e fölött azonban lehetővé kell tenni azt, hogy megfizethesse valaki, ha ezzel a szegényebbeknek is jót tesz.
Mennyire osztják álláspontját kollégái?
Hát én
hogy tudom, látja a szakma? Mert azért most óriási vita van erről. Gyakorlatilag nincs olyan hét, hogy valamelyik heti lap vagy a napi lapok ne foglalkoznának ezzel terjedelmesebb írásommal.
Én azt gondolom, hogy elvileg nem mindig erről szól a vita. Tehát én most egy etikai szempontból hegyeztem ki ezt a dolgot, és a viták pedig inkább a szervezési szempontokat érintik. Tehát azt gondolom, hogy nem biztos, hogy erről szól a vita pillanatnyilag. Én azért mondanám ezt a szempontot,
mert
én ezzel foglalkozom, de hogy azt gondolom, hogy ez lényeges is, mert hogy az embereket is alapvetően az érdekli, hogy mihez van joguk, és mi az, amihez meg is kell, hogy maradjon joguk fizetőképességtől függetlenül.
Hibák a rendszerben, beszéljünk erről. Ugye ez is velejárója, az egészségügyi ellátásnak velejárója volt, lesz még jó darabig. És ezzel kapcsolatban azért itt volt ugye egy 67 éves ember halála, ami körül egy politikai vita is keveredett. Hogyan kezeli ma az egészségügy ezeket a hibás dolgokat? Most nem azt akarom mondani, hogy a feltétlen hibáztak, mert ez majd eldöntik, hogy nyilván a hatóságok ezzel foglalkoznak, de hát sok ilyen esetet tudnánk azért a sajtóval az elmúlt években remélni.
Így van, a hiba az egy nagyon nehéz dolog, mert ugye a betegek is perfekcionisták, tehát a beteg az tökéletességet vár az orvostól, de az orvosok is perfekcionisták, tehát az orvos is megbocsátatatlannak tartja, hogyha hibázik. A probléma viszont az, hogy az egészségügyben az emberek pedig szükségszerűen hibáznak. Tehát sajnos ez megint egy olyan dolog, hogy hibák lesznek, és vannak, és a kérdés, hogy mit csináljunk velük. Na most, ugye a gyakorlatban sokszor az történik, mert ösztönösen is errefelé hajlanak az emberek, hogy nem beszélni a hibákról, esetleg eltitkolni, hogyha nem derül ki. Na most ez nem egy jó megoldás, tehát ma azt szokták általában javasolni, hogy ha hibázik valaki, akár személyesen is, akkor ezt lehetőleg mondja meg, kérjen elnézést adott esetben. Ugye ezt nem szívesen teszi meg sokszor az ember, mert hogy attól fél, hogy ennek jogi következményei lesznek. Tehát Amerikában hoztak olyan törvényt bizonyos államokban, hogy az, hogy elnézést kér az orvos a betegtől, ez nem jelenti a hibának a beismerését abban az értelemben, hogy jogilag hibázott volna. De azt szokták javasolni, hogy általában a hibát mondja el az orvos, tehát hogy kérjen elnézést. Mert hogy technikai hibát egy orvos elkövetné, ha nincs olyan, hogy ne kövessen el. Tehát technikailag az ember hibázik, de etikai hibát nem kell, hogy elkövessen. És furcsa módon a betegek is jobban meg tudják bocsájtani, ha valaki hibázik, mert hogy mindenki hibázhat, de ezért elnézést kér, meg rosszul érzi magát emiatt, meg igyekszik megtalálni a módját, hogy ezt legközelebb ne kövesse el, mint hogyha etikailag is hibázik, és ezt eltitkolja, vagy személyesen, vagy az egész rendszer titkolja. A másik lényeges része ennek, hogyha hibázik valaki, akkor ez soha nem egyetlen embernek a hibája, ez mindig egy rendszer hibája. Ez egy alapvető probléma másutt is, hát hiszen nem csak az egészségben fontos, hogy ne hibázzanak, hanem mondjuk a repülőgép iparban is, meg a katonaságnál is, meg a bankrendszerben is nagyon fontos, hogy ne hibázzanak. És ott régen kitalálták már azt az elvet, hogy lehet megbízhatatlan elemekből egy megbízható rendszert létrehozni, hogy a megbízhatatlan elem az az ember, aki hibázik. És a válasz erre a redundancia, tehát hogy átfedésekkel kell dolgozni. Egy és ugyanazon dologért mindig több ember legyen felelős, ha valaki hibázik, akkor egy másik ember azt észreveheti. Tehát magyarul valószínűleg egy egészségügyi rendszere is ez igaz, hogy átfedések kellenek, és hogyha valaki hibázik, és senki nem veszi észre, akkor ez nem csak az ő hibája, hanem a rendszer nem működik elég jól. Vagyis, hogy valószínűleg az a jó megközelítés, hogy nem az illetőt elővenni és hibáztatni, hanem a rendszert úgy szervezni át, hogy kellő ellenőrzése legyen minden egyes elemnek, és tanulni mindig a hibából. Tehát a következő alkalom ugyanazt a hibát már nem szabad elkövetni, mert nagyobb biztonsággal lehet megszervezni.
Innen folytatjuk majd a beszélgetést, rövid hírek jönnek. Vendégünk Kovács Jurjaf, a Szemmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet bioetikai részlegének vezetője, az intézmény igazgató helyettese.